Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában Jovián György, Munkács Díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a vendégem, és az apropója a beszélgetésünknek egy kiállítás, ami a műcsarnokban nyílt, és a címe a kiállításnak pedig az, hogy a szép rettenete. Nagyon izgalmas a cím, és mögötte a kurátori koncepció is, ami Zuch Deodátnak köszönhető. Mielőtt belevágnánk a kiállításról való beszélgetésben egy rövid portrét, ha megengedi, György, megengedi?
Természetesen.
Jó, tehát 1951-ben született Szilágy Somjon a Párciumban, utána Nagyváradon járt gimnáziumba, zenei és képzőművészeti liceumba, majd Bukarestbe egyetemre, képzőművészeti egyetemre, és utána egy nagy fordulattal műanyaggyár csomagolás tervezőként helyezkedett el, mert hogy nem nagyon volt más lehetőség a munkára, megélhetésre. 1982-ben települt át Magyarországra, színházi díszlettervezőként dolgozott, grafikusként, Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott, többek között sokat utazott, ösztöndíjjal is és egyébként is. A Római Magyar Akadémián töltött egy hosszabb időszakot, Belgiumban járt, Portugáliában, Németországban, 1999-ben szép kerek dátum Munkácsi díjat kapott, és hát meséli több helyen, ahogy így a műsorra készültem és olvasgattam a különböző nyilatkozatait, hogy bizony ezek a külföldi utazások nagyon komoly hatással voltak a művészetére, úgyhogy szeretném majd, hogyha itt az interjú közben erről is beszélnénk, de szerintem vágjunk a közepébe és induljunk ki a jelenlegi kiállításból, ami a műcsarnokban látogatható január közepéig. Pontosan meddig, György?
Január 19-ig.
Január 19-ig, és amelynek az a címe, hogy a szép rettenete. Ahogy említettem a bevezetőben, Zuch Deodát esztéta, filozófus, a kiállítás kurátora, és azt szeretném, hogyha ezt az ön szavaival hallanánk, ezt a szép rettenet gondolatot, mert nem mondom, hogy egyszerű a gondolat, tulajdonképpen valami olyasmiről van szó, hogy a szépet, hogyha látjuk, akkor a csodálaton kívül mindig van bennünk egy gyanakvás is, hogy esetleg nem az a dolgok mögött nem az van, amit látunk, hanem valami más, ami esetleg elborzaszt. Jól foglaltam össze egy mondatba?
Igen, tulajdonképpen ez is egyfajta lehetséges értelmezése a címnek. Ez a cím, ami úgy látszik, hogy szinte mindenki felkapja a fejét, amikor ezt a címet hallja.
Jó cím.
Ezek szerint a választás az hát hogy ismerem, csak egy szerencsés választás volt. Ez Rainer Maria Rilke első dujonói elégiájának egy sorából származik, amit Tandori Dezső fordított zseniálisan, és ami úgy hangzik, hogy mert mi a szépség, hanem annak a rettentőnek a kezdete, amit elviselünk még épp. Uh-huh. És hát ez aztán nagyon-nagyon sokféle interpretációra ad lehetőséget ez a sor. Mi ezt a szép rettenetét, ezt tulajdonképpen innen ragadtuk ki, kurátorral közösen, és azért találom jó magam is nagyon jellemzőnek a kiállításomhoz ezt a címet, mert ez az én tematikám hosszú idő óta azok a hát mondhatni akár rettentő dolgok, amiket az ember egyrészt saját maga művel, azzal, hogy minduntalan elbontja azokat a dolgokat, amit már egyszer felépített, és újakat épít helyette, és ugyan lehet, hogy egyfajta dialektikus változásnak lehet betudni, de ugyanakkor rengeteg olyan érték is többek között, amiket az én gyerekkoromban építettek, például azok veszendőbe mennek, és akkor ezeknek a maradványait festem meg, vagy pedig a természet által okozott helyek közel katasztrófák, amik végül is elborzasztanak, és én ezeket az elborzasztó képeket is időnként felhasználom a festményeimhez.
És ezeknek mi az érdekes, hogy ugye tényleg, amiket most itt felsorolt, ezek mind a rombolás eredményei, tehát valami negatív tulajdonképpen, valami rossz, de mégis ennek a borzalomnak van egy esztétikája, és amikor ezek megjelennek Jóján György képein, akkor valami szépet látunk.
Ez így igaz. Ez is a szándékom, tulajdonképpen a pályám kezdete óta én feltettem magamnak, hogy én szép képeket szándékszom festeni. Ezt úgy kell érteni, hogy a megvalósítás módja az a fajta egyrészt részletekbe menő, másrészt a festő mesterséget és a lehetőségeit leginkább kihasználó módon próbálom ezeket a képeket létrehozni, és az eredmény végső soron egy esztétikus látvány, független attól, hogy
elborzaszt. Igen, mert hogy azért egy picit beszéljünk erről szerintem részletesebben, hogy mit ábrázolnak itt érintőlegesen. Említette, hogy a természet vagy az ember rombolásainak az eredményei, de egy picit részletesebben menjünk bele, aztán lesz egy következő korszaka is a festészetének, amikor embereket fest, de ott is azért a rombolás eredményeit.
2000-es évek, mondjuk az első évtizedének a közepén figyeltem fel arra, hogy azok a hatalmas bontások, amik itt Budapesten, és hát nem csak Budapesten természetesen, hogy milyen fantasztikus részleteket tartalmaznak ezek a rommezők, amelyek egy festő számára, kimondottan a festő mesterség szempontjából egy óriási kihívás.
Ezek tulajdonképpen sokszor szeméttelepek,
ez
nem?
Így van.
Vagy
igen,
vas lerakott.
Igen, rozsdatelepek, szeméttelepek, tudom én, ipari, akár gyáraknak a romjai, amik között gépi elemek is felfedezhetők még, és így tovább. Tulajdonképpen a festői szempontból az a kihívás, hogy ezeket a részleteket, amik lehetnek épülettörmelékek, fémhulladékok, bármi egyéb, a maguk anyagszerűségében elsősorban ábrázolni. Ugyanakkor én annak ellenére, hogy a fotót használom, mint dokumentációs eszköz, hiszen kimegyek a helyszínre, és ezeket lefotózom, de én általában egyrészt kinagyított részleteket használok, tehát ezek az általam megfestett részletek, ezek elsősorban a szín és a forma,
és
természetesen,
nem?
A kompozíciót kell, hogy hordozzák. Tehát általában olyan kompozíciós megoldásokat használok, amik megpróbálják a néző tekintetét beszippantani, és egyfajta ilyen mondjam azt, hogy ilyen körkörös mozgásba való részvételre indítani, és ugyanakkor meg nagyon fontos természetesen a szín, és mint említettem, ez a különféle anyagoknak a megkülönböztethetősége. És akkor tudnék olyan párhuzamokat is említeni, amikor mondjuk a fémeknek a csillogása az én képeimen, azok a barokk festők sejem drapériáinak a csillogására emlékeztetnek. Igen. Hogyha az ember közelről megnézi ezeket a részleteket, akkor beugorhat a emlékezetébe azoknak a múzeumban látott barokk portréábrázolásoknak a drapériái.
Igen, a textúra nagyon erősen megjelenik György képein, szinte már szeretnénk megfogni, majd, hogy nem 3D-s élményünk van a képek láttán.
Hát igen, igyekszem minél plastikusabbá tenni a részleteket, és ezeket a kompozíciókat minél inkább gazdagítani, tényleg a hagyományos kompozíciós elvek alapján, tehát a barokk átlós, vagy a 20. századra jellemző ilyen körkörös mozgású struktúrákat próbálok összeállítani a képeimen.
És aztán van egy nagy váltás később, amikor vált az emberekre, és ott is nagyon érdekes, sok-sok művészettörténeti utalást lehet látni, régi mesterkompozíciókra, nagyon erős rövidülésben ábrázolt, sokszor visszatér a fekvőtest, az alvótest, nehezen lehet különbséget tenni az alvás vagy a halál állapota között. Ez is egy elég nehéz téma, de ezeket is nagyon festő ilyen tudja megmutatni nekünk, György?
Egy korábbi méltatóm azt találta mondani, hogy én a kiszolgáltatottságnak az esztétikáját művelem, ami az emberi figuráimra jellemző, ez a fajta kiszolgáltatott helyzet. Hát hiszen kétségtelen, hogy egy ember, aki a nyílt utcán, köztéren fekszik, az lehetséges, hogy alszik, de az is lehetséges, hogy kábítószerezett, minden lehetséges, mindenképpen egyfajta kiszolgáltatott helyzet. És én ezeket a figurákat figyelem, mert óriási nagy gyűjteményen van
ezekből. Fotógyűjtemény, gondolom.
Fotógyűjtemény természetesen, de ahol ilyet látok, azt én megpróbálom dokumentálni saját magam részére, és akkor kiválasztás az meglehetősen nehéz, hát hiszen egy képhez egyrészt nagyon sok fotót használok fel, másrészt a szándékom, hogy az a kép, ami megszületik egy ilyen véletlenszerűen elkapott fekvő figurából, hogy annak legyen valamiféle szimbolikus, úgy mondjam, magaslata, tehát hogy valamiféle piedesztára legyen emelve, hogy szintén a nézőt szintén egyfajta tovább gondolásra késztesse. Így van az egyik ismertebb képem, ami ki van állítva a műsornokban, ez a bizonyos lépcsőn fekvő figura, aminek az eredendője az Rómában fotóztam egy templom lépcsőjén. Uh-huh. És ez a figura, ez aztán később ötlött az agyamba, hogy gyerekkorom egy nagy filmélménye volt, a Hamu és Gyémán című lengyel film Andrzej Wajda rendezésében, ahol is a főhős, egy bizonyos Zbigniew Cibulski nevű akkoriban legendás lengyel színész, a film végén, a haldoklási jelenetben, ugyanebben a magzatpózban látható, mint az én fekvő figurám. Hát ilyen asszociációk mindig létrejönnek, hát hiszen az embernek az ismeretanyaga, emlékezés anyaga, ezek mind untalan közre játszanak abban, hogy végül is mit fest abban a pillanatban.
Valahol azt mondja, hogy saját magamból indulok ki, a személyiség jegyeimet próbálom belevinni mindabba, amit éppen csinálok. Ez a saját életemről szól, meg a kényszerről, hogy festeni kell. Isten igazából mindegy, hogy mit de festeni. Ez hogyan kapcsolódik ez a gondolat ahhoz, amit most itt elmondott, hiszen arról beszélt, hogy milyen méről jövő emlékképekre asszociál, amikor elkap egy-egy ilyen pillanatot az utcán.
Hát igen, végül is a festészet az, amelyik kora gyerekkorom óta az a tevékenység, amikor a gyerekkorom óta kitölti a életem, nem is tudom, talán 90%-át. Uh-huh. És mint minden ilyen hivatássá minősült foglalkozás, ezt csak teljes erőbedobással, szellemi és fizikai erőbedobással érdemes és lehet csinálni. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt is teszem tulajdonképpen. Én naponta dolgozom, független attól, hogy vasárnapon, vagy ünnepnap van, vagy új év,
évfélkor. Igen, ezt hallottam, hogy új év, évfélkor. Mindig fest, hogy ez egy babona.
Természetesen babonából, hogy a következő évben is ugyanígy így folytathassam ezt a tevékenységet. Igen. Tehát végül is, ha lehet beszélni, vagy le lehet írni az én személyiségemet, akkor tulajdonképpen ezzel lehet leírni, hogy minden körülmények között festő vagyok. Végül is a világlátásom, ami nem feltétlenül pozitív, én meglehetősen rettegek a világban történő atrocitásoktól, háborútól, vérengzéstől, de ugyanígy a természeti katasztrófáktól is. Mindez persze átszűrődik ezen a festői látásmód, ennek a festői látásmódnak a szűrőjén, és akkor így jelennek meg a képeim tulajdonképpen.
És akkor egyszerre érzékeljük a rettenetet, meg a szépséget, és akkor ez az utóbbi egy kicsit feloldoz ebből a szorongásból minket, mert ez természetesen a néző is érzékeli ezt a szorongást, amiről imént György mesélt.
Igen, hát ez a festészet tulajdonképpen egy remédium számomra mindenképpen, ami hát legesleges sorban az idő múlása elleni remédium, és akkor amit pedig a néző számára szeretnék kínálni, az pedig a szépségnek, az elragadó szépségnek a milyen léte, és tényleg független attól, amiket a képek ábrázolnak, sőt, az az igazi, amikor a nézőt sikerül arra rávenni, hogy a valóság, amiben áll, és a kép valóság, az két teljesen különböző világ, és a kép az csak egy kép, és ott csak színek vannak, és formák vannak, és a nézőnek a lelkében ez valamiféle harmóniát kell, hogy teremtsen.
És ez György lelkében is így van? Tehát amit megfest, azt el tudja választani a valóságtól? Hiszen a valóságban valóságból indul ki.
Hát mindenképpen el kell választani a valóságtól, persze, de az oda vezető út az azért nem könnyű. Tehát az, hogy az ember mit szűr ki a valóságból, és azt hogyan transponálja ebbe a másik valóságba, az egy meglehetősen fáradtságos és nehéz folyamat. És mindenféle választások elé állítja az embert az a helyzet, miközben csinálja a képet.
Hogy mit mutat meg abban, amit érzékel?
Igen, pontosan. Uh-huh. Milyen kompozíciót sikerül összehozni azokból az elemekből, amik rendelkezésre állnak, milyen színkontrasztokat használ az ember, milyen mennyiségeket használ ezekből a színekből. Ezek mind természetesen szakmai kérdések, de azt a cél szolgálják, hogy a kép, amikor a végső formáját elnyeri, akkor az egy olyan fajta, hát profánul kifejező, olyan fajta produktum kell, hogy legyen, amihez már nem igazán lehet hozzátenni, vagy nem igen szabad elvenni belőle. Az akkor egy kész valami, és amikor én úgy érzem, hogy ez készen van, akkor természetesen abba is hagyom. És nagyon remélem, hogy ez az érzés akkor a nézőre is átragad tulajdonképpen.
Nagyon nehéz így képekről mesélni egy rádióműsorban úgy, hogy a hallgatók nem látják azt, amiről beszélünk, de ahogy mindig szoktuk, a műsorhoz kapcsolódó Facebook posztban majd bemutatunk néhány képet azokból, amelyekről most beszéltünk. Van a kiállításon egy érdekes installáció, ami nem annyira jellemző Györgyre, mint hogyha egy piramis metszetét látnánk. Valójában ez az installáció téglányokból, szürke téglányokból épül fel. Mit jelképez ez a műalkotás itt kapuk tojásként a kiállításban?
Ez tényleg egy, az én úgy mondjam, életművemben ez egy lehetősen kirívó dolog. Ezt a 2000. évben a Hannoveri Világkiállítás magyar pavilonjába csináltam ezt a dolgot. Felkérést kaptam, hogy jelenjek meg ott egy egyéni kiállítással, de mivel, hogy ennek a pavilonnak igazából nem voltak olyan falai, ahova képeket lehetett volna lógatni, vagy csak nagyon minimálisan, ezért azt találtam ki, hogy csinálok egy ilyen térben működő valamit, és akkor még tényleg őszintén hittem a harmóniának, a világ harmóniájának a létezésében, és ezért adtam ezt a címet, ezek tulajdonképpen felhő tanulmányok, ezek az építő kockák egytől egyig.
Mármint úgy kell őket elképzelnünk, hogy téglányok, és akkor arra festett, a felületüket megfestette.
Igen, ezek ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen 30x30x10 cm-es építő kockák, úgymond, amelyeknek az egyik oldala ilyen felhő tanulmányokat ábrázol.
Egy felhőpalota.
Egy felhőpalota, talán így is lehet mondani. Én rám sokszor jellemző szürke tónusokban, tehát ezek a felhők, ezek ugyan harmonikusak, de nem feltétlenül bárányfelhők, hanem épp ellenkezőleg a pillanatnyi változásokat próbálják nyomon követni. Grafikai eszközökkel, ez inkább a grafikának a határmesdjéjén mozog ez a dolog. Itt is nagyon, nagyon lényegesek az apró részletek, a szürkének a lehelet finom változatai, körülbelül ez volt a dolognak a lényege, és aztán ez a dolog, miután visszakerült annak idején hozzám, nagyon, nagyon hosszú ideig nem volt kiállítva, aztán tavaly, amikor is a Nemzeti Múzeum rendezett egy olyan fajta nagy átfogó kiállítás, a magyar részvételek a világkiállításokon címmel, akkor elkérték ezt a művet, és akkor a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva ezt megelőzően, akkor egy más formában, tehát ennek lehet változtatni az alakját, tulajdonképpen ennek aminek az is a lényege a dolognak. A Nemzeti Múzeumban másképpen volt kiállítva, most pedig ezt a formát választottuk, ezt a csonka gulát.
Az a baj, hogy itt a műsoridőnk sajnos lejárt, úgyhogy meg kell köszönnöm ezt a beszélgetést Jovián György festőművének, és egyben elbúcsúzni. Köszönöm szépen a beszélgetést, György.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, és hát javaslom, hogy mindenki látogasson el a műcsarnokba január 19-ig, ahol látható Jovián György a Szép rettenete című kiállítása, amiről az imént beszélgettünk egyebek között. Még egyszer köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, ahogy szoktuk, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu.